Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy megint itt lehetek. Az NIST meghívott erre a konferenciára, és azt a talányos feladatot adták, hogy ehhez az áttörünk vagy pont címhez kell kapcsolódni. Ugye amikor leültem és elgondolkoztam azon, hogy miről kellene beszélni, akkor nézegettem ezt a címet, és végül azt a döntést hoztam, hogy én erre a vagyra fogok koncentrálni. Tehát ennek a következő fél órának is igyekszem az időt tartani majd, ez a vagy lesz a témája. Valami olyasmit szeretnék elmondani, hogy feszültségek vannak a levegőben. Érdekes nap a mai, nézegettem reggel az újságokat, meg felmentem még reggel az internetre, mert korán kellő vagyok. Éppen fél Európa le van bénulva, kint vannak az emberek az utcán. A feszültség itt van a levegőben, bármelyen járunk ezzel találkozunk, és el lehet gondolkozni azon, és kicsit ezen szeretnék morfondírozni, hogy mi köze van ennek a technológiához. Mi köze van ennek az információs technológiához? Ez egy technológia független, közönséges politikai dolog, ami körülöttünk van, vagy pedig valahol a technológia is ludasít. Ugye az első előadónak mindig megvan az előnye, hogy nem kell válaszokat adnia. Ugye ez a többieknek a dolga. Tehát én is inkább kérdezni szeretnék, arra fogok törekedni, hogy néhány labdát feldobjak a levegőbe, és aztán majd meglátjuk, hogy a többiek mit kezdenek ezekkel a labdákkal, és melyeket lehet ezek közül lecsapni. Én tehát arra lennék kíváncsi, hogy mi is ez a vagy. A vagynak a két oldalán, ugye ez a kétszer három pont, ez igazából mit jelent? És én is úgy gondolom, hogy válaszúthoz érkeztünk, egy ilyen vagy helyzetbe vagyunk, és hát nagyon fontos döntések, kényes, nagyon fontos döntések állnak előttünk. Miből gondolom ezt? Igazából ez egy nem új dolog. Előszedtem régi újságokat, és azoknak a segítségével állítottam össze ezt a táblázatot. Látnak rajta a bal oldalon, egy baloldali oszlopban egy sor vállalat nevet, és aztán látnak egy-egy évszámot. 1990-nel kezdődnek általában ezek a számok, és utána az utolsó oszlopban pedig azt láthatják, hogy ezek a cégek, amelyek itt vannak az első oszlopban, abban az évben, amelyek a középső oszlopban találhatók, hány embernek az elbocsátását jelentették be. Ezek egyszeri bejelentések, tehát nem arról van szó, hogy ennyit összesen, hanem hogy találtam egy újságot, aminek az egyik címsorában azt láttam, hogy IBM, AT&T, stb. Ennyi és ennyi embernek az elbocsátását tervezi. Érdekes megnézni ezeket a számokat, ezek fantasztikusan nagy számok. Úgyhogy ránézek itten, most nem akarok az egészen végigmenni, de talán 60 ezer a legnagyobb. 60 ezer, több tízezer emberről van szó. Olyan cégek merülnek fel itten, ugye olyan cégek vannak felsorolva, amelyek korábban arról voltak híresek, hogy csak növekedtek. És ugye világklasszis cégekről van szó, és ha megnézzük az évszámokat, azt sem mondhatjuk, hogy mondjuk 1994-ben éppen válság lett volna. Ezek nem válság évek, az én emlékeim szerint 91-ben volt egy válság, egy gazdasági válság, egy szokásos, ciklikus válság, de az elmúlt, és nem is nagyon emlékszünk már rá, ugye, mert nem tartozott a nagy válságok közé. Felmerült hogy az emberben a gyanú, hogy ennek az egész informatikai világnak, ugye 90-es évek, vannak nyertesei és vannak vesztesei. És ez megemel egy csomó hajót a technológiai fejlődés, de talán nem mindegyiket. Vagy nem mindegyiket egyforma mértékben, és nagyon nem mindegy, hogy az ember hosszabb távon a nyertesek, tehát akik ott maradnak és földnek tovább, vagy pedig a vesztesek közé kerül, mondjuk bekerül abba a 10 000-be, 20 000-be, 40 000-be, 60 000-be, aki elveszíti az állását. Ugye ez egy nagyon kényes kérdéssé vált, és hát mindenképpen azt mondja az ember magában, hogy itt van valami összefüggés a technológiával is. De jöjjünk el a 90-es évekből, és nézzük meg a közelmúltat. Ezt az ábrát arra használom, hogy bemutassam, hogy egyes iparágak az elmúlt néhány évben, 2007 és 2011 között mennyire tartoztak a nyertesek és a vesztesek közé, melyek voltak azok az iparágak, amelyek növekedtek, tehát ettől a függőleges, piros, szaggatott vonaltól jobbra esnek, és melyek voltak azok, amelyek az ott dolgozó emberek érzései szerint inkább zsugorodtak. Látszik, hogy a mezőny széthúzódik. Ugye erre a széthúzódásra elegendő volt néhány év, 2007 és 2011 között. És hogyha ugye a hátulülők is látnák a számokat, akkor láthatnák, hogy ez a széthúzódás, ez nagyjából plusz 30% és mínusz 30% között helyezkedik el. Tehát nem arról van szó, hogy az egyik 5%-kal feljebb, a másik 3%-kal lejjebb, hanem valaki 30%-kal bővült, a másik pedig 30%-kal zsugorodott. Megint csak ebben a vagy helyzetben vagyunk. Ugye melyik oldalára kerüljünk, vagy melyik oldalára tudunk kerülni ennek a függőleges választóvonalnak? Mi van ennek a vagynak a két oldalán? Ha egy kicsit mélyebben is belemegyek, kiválasztottam néhány példát, hogy melyek azok az iparágak, amelyek ezekben az években, az elmúlt néhány évben a legnagyobb méretváltozást élték meg. És látszik, hogy a leggyorsabban növekvő iparágak között szívünknek olyan kedves iparágak vannak, mint mondjuk az internetes ipar, vagy pedig az online publikálás, értsünk ezek alatt bármit. A másik oldalon viszont ott vannak az újságok, ugye -28%-kal, tehát újságok, hagyományos újságok -28%-kal, ott van a kiskereskedelem -15%-kal. Ezek a számok megint csak meglepően nagyok. Ugye egy két számjegyű, általában nem is egyessel kezdődő számok vannak, tehát megint csak azt mondhatjuk, vagy helyzet, vannak nyertesek, vannak vesztesek. De térjünk vissza a foglalkoztatásnak a kérdésére, és nézzük meg azt, hogy melyek voltak azok az iparágak, amelyek a legtöbb munkahelyet teremtették, és melyek voltak azok, amelyek a legtöbb munkahelyet vesztették el. Ugye ez a munkahely teremtés, ez egy nagyon fontos politikai jelszó manapság. Ott látjuk a nyertesek között az internetes ipart, ott látjuk az egészségügyet, ott látjuk a wellness-t, érdekes dolog, és a legtöbb munkahelyet elveszítő iparágak között pedig ott van megint csak a kiskereskedelem, az építőiparról tudjuk, hogy mi a helyzet, de ott van a telekommunikáció is, és ott vannak a bankok. Ugye 90-es évek, 2000-es éveknek az eleje az internet és a telekommunikáció világa, és úgy tűnik, hogy a telekommunikáció szektor az nem teremt munkahelyeket. A bankok sem teremtenek munkahelyeket. És a veszteségek meglehetősen nagyok. Ugye tudjuk azt, hogy lehet mérni, hogy egységnyi GDP-re mennyi kereskedő esik. Tehát hány fő kereskedő esik egységnyi GDP-re. És ez a hányados az elmúlt néhány évben radikálisan csökkent. Radikálisan csökkent ott is, ahol nőtt a GDP, tehát emiatt valamennyi hozzáadódott az állásokhoz, de ugye ennek a hányadosnak a csökkenése ezt a hozzáadódást átvitte a negatív tartományba. Emögött, ugye, hogyha az ember így elkezd mindenféle hipotéziseket felállítani, egyébek között valószínűleg az elektronikus kereskedelem van, ugye, amelyik azt mondja, hogy nem kell bolt, hanem közvetlenül kell kiszállítani, nem kell a boltba személyzet, ezt nagyon szeretjük, ugye én is szoktam rendelni, de úgy látszik, hogy van egy ilyen hatása is, vannak nyertesek és vannak vesztesek, és nagyon figyelni kell arra, hogy az ember a vagynak melyik oldalára kerül. Azt is mondhatnák egyébként, hogy ezek átmeneti jelenségek. Ugye ilyen jelenség korábban is volt, hogy a modernizálódó világban az új iparágak egyszerűen átveszik a munkaerőt a visszaszoruló régi iparágaktól. Ugye láttuk azt, hogy a múlt századnak az elején a mezőgazdaságban foglalkoztatottnak a létszáma hogyan csökken. Az aránya, nem tudom én, fejlett országokban 30 akárhány százalékról, vagy még magasabbról, hogyan megy le 5%-ra, vagy 5 alá. És ezeket az embereket felhívta a növekvő autóipar. Most azonban úgy tűnik, hogy tartós trendekkel kell szembenéznünk. Ezen a grafikonon azt látják, hogy az Amerika Egyesült Államokban a válságok után hány hónapra volt szükség ahhoz, hogy a munkanélküliség visszaálljon a korábbi normálisnak tekinthető szintre. Darabig ez a görbe, vagy ez az oszlopdiagram lapos volt. Tehát nagyjából egyenlő időszakok, egyenlő hónapszám után állt vissza, ugye megnövekedett a válság miatt, megnövekedett munkanélküliség a korábbi normál szintre. Az 1980-as évek elejétől kezdve azonban ez az idő elkezdett növekedni. És nem akárhogy kezdett el növekedni, hogyha az ember ránéz erre a grafikonra, azt mondja, ez egy olyan exponenciális trendnek tűnik. És valószínű az utolsó oszlop, ugye most vagyunk valahol talán az utolsó válságnak a végén, hogyha optimista vagyok, mert nem biztos, hogy véget ért már, az valószínűleg még magasabb lesz. Tehát ez az exponenciális trend megmarad, ugye most is valahol 8% környékén van az Egyesült Államokban a munkanélküliség, miközben a válság az valahol 2007-ben kezdődött el, tehát jó pár éve már. Bűvös év, ugye 1980, és az ember azon kezd gondolkozni, mi közen van ennek ehhez az évszámhoz. 1980-81-ben született meg az IBM PC. A kettő között vajon van-e valamilyen összefüggés? Vajon az informatika fejlődése az, hogy valamennyünknek az asztalán számítógépek vannak, ez most hozzájárul a munkahelyteremtéshez, vagy inkább elvesz belőle? ki az, aki ezzel nyer, és ki az, aki ezzel veszít, és mit tehetünk azért, hogy mit Magyarországon, vagy itt személyesen, akik ebben a teremben vagyunk, mindenképpen lehetőleg a nyertesek közé tartozunk. Van-e itt valamiféle összefüggés? Óriási problémává vált ez. Megint csak visszautalnék ugye a ma reggeli sajtó élményekre. Itt Európában vannak olyan országok már, ahol a fiatalkori munkanélküliség meghaladja az 50%-ot. Tessék belegondolni, Spanyolországban a fiatalkori munkanélküliség ugye 15 és 25 között pillanatnyilag 54%. De Görögországban is hasonló a helyzet. Talán egyetlen olyan ország volt itt Európában, Németország, amelyik ezt a számot egy kicsit lefelé tudta változtatni. Mindenütt nőtt a fiatalkori munkanélküliség. Holott azt mondhatnánk, hogy a jövő iparágai azok a fiataloké. És ezzel a problémával nézünk szembe, növekvő fiatalkori munkanélküliség, és nem is egyszerűen azokról van szó egyébként, akik mondjuk nem eléggé felkészültek. De itt vannak utcán lefényképezve a Benettonnak ezek a sokkoló plakátjai, az év munkanélkülie. Ezek nem munkás arcok, ugye ezek értelmiségi arcok. Az értelmiségi munkanélküliség is, de a fiatalkori munkanélküliség is növekszik. De tessék belegondolni, hogy egyes országokban egész olyan fiatal generációk kerülnek be aztán a társadalomba, akik szembenéztek ezzel a problémával, hogy hónapokig, évekig, vagy még hosszabb ideig nem találnak munkát, és az arányuk az valahol 50% körül van. Megint csak arra utalok, hogy a feszültség itt van a levegőben. A politikai, a társadalmi feszültség itt van a levegőben, és el kell gondolkoznunk azon, hogy mi ennek az oka, és hát megint visszatérek erre a vagy kérdésre, hogy melyik oldalra billen a mérleg. Ez a probléma egyébként ugye visszaköszön az arab tavaszban is. Szoktam nézegetni a TV híradókat, szoktam nézegetni az erről szóló híradásokat, és hogyha az ember nézi azt, hogy kik tüntetnek különböző fővárosokban, a Észak-Afrikában, a tereken, akkor csupa fiatal arcot lát. Tehát pont erről a generációról van szó, pont erről a generációról, amely úgy tűnik, hogy nehezen találja meg a helyét ebben a világban. Úgy érzik, sokan úgy érzik közöttük, hogy a vesztesek közé tartoznak. Megint csak itt vagyunk ennél a kérdésnél, hogy nyerünk vagy veszítünk. Vannak ezzel a kérdéssel kapcsolatban nagyon érdekes kutatások. Tehát olyan tárgyú kutatások, amelyek azt vizsgálják, hogy a technológiai fejlődés milyen hatással van a társadalomra, és milyen hatással van a társadalmon belül kialakuló feszültségekre. És akkor itt most már nem találgatnék, vagy nem én magam dobálnám fel a labdákat, hanem engedjék meg, hogy két amerikai kutatóra hivatkozzak, mindketten az informatikai világnak a legjelesebbjei közé tartoznak. Az egyik ugye Brynjolfsson professzor, aki az MIT-n dolgozik, ott az egyik tanszéket vezeti, a másik pedig McAfee, a Harvardos McAfee, aki nagyon érdekes könyveket szokott írni ezekről a kérdésekről. Nemrég publikáltak egy cikket, és aztán a cikk alapján egy hosszabb tanulmány könyvformájában, és ebben arra hívják fel a figyelmet, hogy három nagyon fontos társadalmi változás, három nagyon fontos ilyen vagy, ugye ez az én előadásomnak a témája, mögött valahol érzékelhető a technológiai fejlődésnek a jelenléte is, valahol az okok között ott szerepel a technológiai fejlődés. Ezek nagyon összetett, komplex jelenségek egyébként, de valahol megvan bennük ez a technológiai motivum is. Ők úgy érzik, hogy tágul a szakadék. Ez a vagy, ez egyre hangsúlyosabb, tágul a szakadék, méghozzá három kiemelt területen. Feszültségek támadnak a képzett munkaerő és a képzetlen munkaerő viszonyában. Nyertesek, vesztesek. Feszültségek támadnak a szupersztárok és mindenki más viszonyában. Megint csak nyertesek és vesztesek. A tőke és a munka viszonyában, ez egy nagyon sajátos megfogalmazás, ugye én mindenféle régi emléket idéz fel, de hát ők is így fogalmaznak. Mit is értenek ezek mögött, mit is értenek ezek alatt a feszültségek alatt? Ugye itt van az egyik grafikonjuk, amit kimásoltam, nem kell elolvasni, nem kell megérni senkinek. Ugye azt mutatják be, hogy a reálbérek képzettség szerinti csoportokban hogyan változtak 1963 és 2008 között az Amerikai Egyesült Államokban. Ugye valamikor a 63-as adatot 100%-nak véve, láthatjuk azt, hogy hogyan nyílt ki az olló. Legfelül vannak a legképzettebb emberek, és legalul vannak azok a legképzetlenebbek, akik a középiskolát sem végezték el. láthatják azt, eléggé egyértelműen mutatja ez a grafikon, hogy az olló nyílik. Az olló változatlanul nyílik, ugye a képzettek minden jel szerint, ha van bérük, ugye más kérdés, hogyha nincsen, de ha van bérük, akkor a nyertesek közé tartoznak, és a vesztesek annyira vesztesek, hogy a 963-as reálbér színvonalokat sem tudták megőrizni. Tehát nem csak arról van szó, hogy kevésbé növekedtek, mint a képzettebbek, hanem a 63-as színvonalokat sem tudták megőrizni. Ugye? Valahol érezzük azt, hogy a technológiai fejlődés és a képzés között kialakult egy verseny. És azok az országok, vagy azok a csoportok, amelyek a technológiai fejlődéssel a képzés oldaláról nem tudnak lépést tartani, lemaradnak ebben, mert az egyetemeik nem fejlődnek elég gyorsan, vagy ők nem tanulnak eléggé hatékonyan, azok mindenképpen a vesztesek közé fognak tartozni. Tehát ez egy nagyon fontos feszültségút. Beszéljünk egy másikról, hogy ez a szupersztárok és mindenki másnak a viszonya. Nemrég olvastam egy nagyon érdekes könyvet a Bell laboratóriumról. Ugye ez az AT&T-nek volt a kutatási fejlesztési központja, és sok évtizeden át, valamikor a múlt század 20-as éveitől kezdődően, gyakorlatilag mindent ők találtak föl. De ők csinálták meg az első tranzisztort, 7 Nobel-díjat szedtek össze, és azt olvasom ebben a könyvben, hogy a 60-as, 70-es években, amikor ez a laboratórium, ez a több ezer fős kutatásfejlesztési központ a virágkorát érte, akkor egy közönséges alkalmazottja, tehát mondjuk egy technikus, és a központ vezetője között körülbelül 10-12-szeres bérkülönbség volt. Tehát egy vezető, aki ott volt valahol a legfelső körökben, az körülbelül 10-12-szer keresett annyit, mint aki mondjuk egyszerű alkalmazottként, egyszerű technikusként dolgozott ennél az intézménynél. A 90-es években kezdett a helyzet megváltozni, és kezdtünk belemenni egy szupersztár világba. Ugye szupersztárok és mindenki más, ugye a statisztikák szerint 1999-ben egy vezérigazgatónak a bére már átlagosan 70 beosztott alkalmazottnak a bérével volt egyenlő. És ez még csak a kezdet volt, ugye ekkor kezdett igazából a két görbe, vagy a két földési görbe elválni egymástól. Itt ennek a diának a bal oldalán látják egy úrnak a fényképét, aki 1996-ban, tehát 90-ről most már előre mentünk 96-ra, csak azért, hogy céget változtasson, tehát eljöjjön a cégétől és csatlakozon a másikhoz, csak azért egyszeri jutatásként annyi pénzt kapott, mint a saját súlyának 15-szöröse aranyba. Ugye én elkezdtem számolni egyébként, ugye, és azt satszoltam, hogy az ember mondjuk 80 kiló, megnéztem, hogy az aranynak éppen mennyi lehetett akkor az árfolyama, vagy az ára, és akkor ugye kijön, hogy egy milliárdos nagyságrendű összeg. Szupersztár. Ugye egy szupersztár, akinek a saját súlyának a 15-szörösét fizetik aranyban azért, hogy abba hagyja ugye az elnök helyettességet az AT&T-nél, és elmenjen egy frissen induló informatikai vállalkozáshoz. 2005-ben egy vezérigazgatónak a bére már a statisztikák szerint 300 beosztott alkalmazottnak a bérével volt egyenlő. De kezd kialakulni egy nagyon széthúzott, nagyon töredezett világ, ahol tényleg egyesek nem csak hogy nyertesek, hanem nagyon nyertesek, ugye a szupersztárok közé tartoznak, és mások viszont lemaradnak, még akkor is, hogyha az ő bérük növekszik, ugye ordítóak ezek a különbségek, és ezt a különbséget most valahogy ebben a világban valamilyen módon kezelni kell. Rengeteg vitacikk és érdekes gondolat van ezzel kapcsolatban. És itt van emögött is az informatika. Ugye egy csomó olyan példát, vagy nem sokat, hát 4 példát hoztam fel ezen a dián, szupersztároknak a példáját, akik modern technológia nélkül nem lennének szupersztárok. Ugye Lady Gaga, ugye volt időszak még a hangrögzítés előtt, amikor nem voltak országos sztárok, hanem mindenki csak helyi sztár volt, mert ha énekelt, akkor azt csak a saját falujában lehetett hallani. Ugye most szupersztár lehet valaki rendkívül gyorsan, mert a modern technika segítségével az ő tudását, az ő termékeit, az ő szolgáltatásait a világ bármelyik pontjára el lehet juttatni, és hogyha ezek valóban jók, az emberek ezt fogják választani. Tehát én is a szupersztárokra szavazok, nem tudom, én is Lady Gaga-t töltöm le az iPad-emre, és én is Angry Birds-ök esténként, nagyon szépen nyugtatja az idegeket. Szupersztárok alakulnak ki, és emögött a szupersztárság mögött valahol meglátjuk az informatika, ugye a távközlés, a modern kommunikációnak a hatását, enélkül ez nem lenne lehetséges. Világszerte nő az egyenlőtlenség. egy egyenlőtlenségi tábletot vagy ábrát látnak. Ugye mindazok az országokban, amelyek nem kékesek vagy nem szürkék, növekszik az egyenlőtlenség. Tehát akkor is, hogyha egyébként az egész társadalom emelkedik, mondjuk Indiában valami hasonlóról van szó, vagy Kínában is hasonlóról van szó, akkor is ez a növekedés úgy következik be, hogy közben nyílik az olló. Ugye minél barnább egy ország, és látjuk, hogy a barnák között nagyon fejlett országok vannak, ez az olló annál tágabbra nyílik. És egyébként azt is láthatjuk, hogy enyhébb formában, de mi is ezek közé tartozunk, és érdekes módon ott csökken az egyenlőtlenség, ahol az ember nem is gondolná, mondjuk Afrika egyes országaiban, vagy Dél-Amerikában. Brazíliában csökken az egyenlőtlenség. Ugye van nekik honnan indulni, de csökken, míg egy sor fejlett országban, feltörekvő országban a társadalmi egyenlőtlenség az növekszik. Ugye a szupersztároknak, a gazdag szupersztároknak a világa és a szegényeknek a világa, megint csak felmerül a kérdés, hogy vajon akkor melyik táborba szeretnénk tartozni. A tőke és a munka ellentéte, ugye a tulajdonosoknak és az alkalmazottaknak az ellentéte. Megint csak egy grafikont vettem át a két jeles amerikai tudóstól, amelyik azt mutatja, hogy az elmúlt években, 90 és 2010 között, tehát az elmúlt 20 évben, hogyan növekedett a vállalati nyereség. És láthatják, hogy meredeken ment felfelé. A válság idején volt egy megingás, de most pedig a válság igazából nem mondhatjuk, hogy elmúlt, és nem mondhatjuk azt, hogy olyan nagy GDP növekedési számok vannak. Ennek ellenére, hogy a vállalati nyereség ugrásszerűen, exponenciálisan, vagy pedig még gyorsabban növekszik. Ugye ebből arra lehet következtetni, hogy változások vannak a munka és a tőke, ugye a munkát adó tulajdonos és a munkavállaló alkalmazottnak az alkupozíciójában. És hogyha a tortából kevesebbet kap a munka, és többet kap a tőke, ennek valószínűleg az a magyarázata, hogy a munkának az alkupozíciója az romlik. És megint itt van a kérdés, hogy hol van e mögött a technológia, és az ember beleütközik ilyen dolgokba, hogy fantasztikusan terjednek a robotok. És egyre több embert váltanak ki a robotok. Egyre bonyolultabb munkának az elvégzésére alkalmasak a robotok, és ezek a robotok tele vannak informatikával. Ugye azt olvasom az Economist-ba, hogy most már vannak olyan robotokat használó gyárak, ahol hetekre magukra lehet hagyni a robotokat. Felügyeletre sincs igazából szükség, hanem maguktól dolgoznak, és az az előny is megvan, hogy sötétben is kiválóan elboldogulnak, tehát le lehet oltani hetekre a villanyt. Tele vannak informatikával. Ugye itt ennek az ábrának a jobb oldalán egy okos informatikával telenyomott robot éppen a Bibliát másolja, rendkívül gondosan egy papírra. Erre is alkalmas, hogy terjednek azok a robotok, amelyeket már nem kell programozni, hanem meg kell nekik mutatni, hogy mit kell csinálni. Tehát eléjük kell állni, meg kell nyomni rajtuk egy gombot, és meg kell nekik mutatni mozdulatokkal, hogy menj oda, vedd fel ezt, és tedd át a másik oldalra, és megismétli ezt a mozdulatot. A robotokkal korábban is találkoztunk már, de ilyen mennyiségben talán még nem. Ugye itt van ez a Foxconn nevű kínai cég. 1 millió alkalmazottja van most jelenleg. Ezzel egyébként nem ők a világ legnagyobb cége. Még mindig 50%-kal kisebbek, mint a Walmart. 2 millió ember dolgozik. Ugye gondoljanak bele ezekbe a számokba is. Ők nemrég jelentették be, hogy 1 millió robotot fognak vásárolni és munkába állítani. Tehát 1 millió alkalmazott, 1 millió alkalmazott, kínai, olcsó alkalmazott, és bejelentették, hogy 1 millió robotot fognak vásárolni. Ugye bele lehet gondolni ezeknek a lépéseknek a következményébe. Ugye Németországban, más országokban egyebek között azért fejlesztik a robot technológiát, azért alkalmaznak ennyi robotot, hogy versenyezni tudjanak az olcsó kínai munkásokkal. És ha átérünk a robotokra, akkor a kínaiaknak egy ilyen robot nagyjából ugyanannyiba fog kerülni, mint mondjuk egy németországi gyárnak. És ennek megint csak nagyon érdekes társadalmi következményei vannak, és valahol egy nagy kérdőjel megint csak megjelenik itt a levegőben, hogy hosszabb távon ennek milyen következményei lesznek, a technológiai fejlődés milyen összefüggésben van társadalmi változásokkal, társadalmi feszültségekkel, és mi vajon mit tettünk azért, hogy ennek a vagynak a pozitív oldalára kerül. Tele vagyunk vagyokkal. Tele vagyunk személyes vagyokkal. Ugye, amikor elhatározzuk, hogy a gyerekünk melyik egyetemre menjen. Meddig tanuljon tovább? Fizessük-e a nem tandíjat, hanem valami mást? És ezt meddig tegyük meg? Vagy gazdaságpolitikában, amikor elhatározzuk azt, hogy a fejlesztésre, rendelkezésre álló nem túlságosan sok pénzt mire költsük, akkor állandóan ezekkel a vagyokkal nézzünk szebb. Engedjék meg, hogy befejezésül ezzel kapcsolatban mondjak el egy példát, ami az én figyelmemet a közelmúltban elég erősen megragadta. Tudjuk azt, hogy az ország számára nagyon fontos az, hogy minél több szolgáltató központot telepítsenek ide. Legyenek ezek bármilyen szolgáltató központok, de hát nyilván elsősorban azokat szeretjük, amelyek valamilyen csúcs technológiát képviselnek, egyebek között az informatikai szolgáltató központokat. És ez a cég, az E.T. Kearney, ez minden évben kiad egy jelentést arról, hogy szerinte az egyes országok a szolgáltató központok telepítése szempontjából mennyire vonzók. És ez a közelmúltban vettem ki ezt az ábrát az ő egyik jelentésükből, fenn van mindegyik az interneten, és ez az élbolyt mutatja. Azokat az országokat mutatja, amelyek a legfontosabb, legerősebb 20-25 közzé tartoznak. Szerencsére ott van közöttük Magyarország is, meg is jelöltem, remélem, hogy látszik, egy ilyen majdnem függőleges szaggatott nyíl mutat ránk. Itt vagyunk ennek a világnak, ennek az élbolynak a közepén. Ha valaki ránéz erre az ábrára, akkor lát benne egy érdekes sajátosságot. Ugye ez egy mátrix, tulajdonképpen egy térkép, amire ilyen körökként elhelyezik az egyes országokat, az élbolyt. És mindenkinek megvan a maga pozíciója. Ugye a vízszintes tengely azt mutatja, hogy az egyes országok pénzügyi szempontból, a költségek szempontjából mennyire vonzók. Mennyire olcsók, mennyire kicsik ott az adók, mennyire keveset keresnek ott az emberek. A függőleges tengely pedig azt mutatja, hogy mennyire vonzó az üzleti környezet, és ami még fontosabb, mi a helyzet a munkaerővel. Van-e elegendő számú munkaerő, és van-e megfelelően képzett munkaerő? És láthatjuk, hogy ezek az országok, az élboly egy ilyen sajátosan lejtő tengelyen helyezkednek el. A jobb felső sarokban igazából egy vagy maximum két ország van, amelyeknek mind a két tengely mentén sikeresnek lennie. Ugye ez mindenképpen India, és valahol ott kopogtat az ajtóban Kína is. A többiek valamilyen módon ráragadnak erre a lejtőre. Ugye ez megint csak azt mutatja, hogy vagy helyzet van. Vagy helyzet van, ugye az üzenet valami olyasmi, hogy növelheted a költségek szempontjából a versenyhelyzetedet, vonzóbb lehetsz, nyomhatod lefelé a költségeket, a béreket, de akkor nem lesz pénzed oktatásra. Nem tudsz, nem tudom én, kiemelkedő infrastruktúrát biztosítani az ide települő fejlett szolgáltató központoknak. Vagy pedig mehetsz az ellenkező irányba, növelheted a tanult embereknek a létszámát, befektethetsz az infrastruktúrába, fejlesztheted az országot, de ez pénzbe kerül, és akkor csökkenni fog a vonzó erőd a költségek szempontjából. Ugye látszik, hogy két klub van itt. Van egy felső klub, meg egy alsó klub. Ugye vannak a egyik szempont alapján vonzó országok, magasan képzett munkaerő, fejlett infrastruktúra, ők vannak valahol balra fent, és van élet a másik klubban is, jobbra lent, ugye a kevésbé fejlett, rosszabb infrastruktúrával rendelkező, kevésbé képzett emberekkel bíró országok, ahol viszont a költségek vonzók. És mi itt vagyunk ennek a kellős közepén? Merre menjünk? Mit tanácsoljunk kormányunknak, hogy melyik irányt célozzák meg? Befelé próbáljunk menni, oktatásba fektetni, elitképzés, stb. Még fejlettebb infrastruktúra, még több internet, számítógép mindenkinek, de ennek meg lesznek a maga költségei. Vagy pedig inkább az alsó klubba igyekezzünk, ahol csak lehet igyekezzünk költségeket megtakarítani, és igazából nem a tudásunk alapján vonzónak lenni, hanem az alacsony költségeink alapján. Egy elgondolkoztató kérdés, hogy egyáltalán milyen esélyeink vannak, és tehetünk-e valamit azért, hogy a megválasztott klubba kerüljünk, és ne a másikba. Engedjék meg, hogy ezzel a kérdéssel fejezzem be ezt az előadást, és megköszönöm a figyelmüket.